Ettől ezzel együtt vagyunk emberek.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádiószínház kulissza Völgyi Tóth Zsuzsával.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Kukorelli Endre Róm, a Szovjetunió története című könyve a kommunista diktatúra emlékezetével, a személyes és kollektív múlttal foglalkozó prózai mű. A kötet a szerző saját valóságára építve töredékes, lírai és ironikus stílusban dolgozza fel a szocializmus korszakát, amelyben ő maga is majdnem 30 évet élt. Az ezredfordulón írott mű a kortárs magyar irodalom jelentős alkotása, amely nem lineáris történetmeséléssel, hanem hangulatok, jelenetek és emlékfoszlányok révén idézi meg ezt az időszakot. Mielőtt meghallgatnánk a műből készült hangjáték sorozat első részét, vendégeimmel, mások mellett természetesen magával a szerzővel is, egy kötetlen beszélgetéssel várjuk Önöket, hiszen a József Attila díjas Kukorelli Endre a hétvégén ünnepli 75. születésnapját. Tartsanak velünk ma is! A hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Farkas Szabolcs. És vendégeimet is köszöntöm már is itt a stúdióban. Kukorelli Endrét elsősorban az ünnepeltet, szervusz, Bardi.
Szervusztok.
És Isten éltese, már itt rögtön az elején mondom.
Hagyjuk ezt.
Jó estét kívánok. És Talér Edina, író, drámaíró, újságírót köszöntöm szeretettel, szervusz Edina. Várjuk Szirák Péter, irodalomtörténész szerkesztőt, egyetemi tanárt, aki Debrecenből érkezik, és egy kicsit késik a vonat, de nem sokára megérkezik, majd ő becsatlakozik a beszélgetésünkbe. Hát kezdjük azzal, hogy most itt ugye egy hangjátékot hallhatnak három napon át, három estén át a kedves hallgatók, de nem tudom, az én szemembe azért Kukorelli Endre alapvetően költő. Volt egy nagy líra fordulat is az életben, tehát hogy ez majdnem mindenkivel megesik, de veled hogyan volt?
Nyilván, mikor az ember elkezd irodalommal foglalkozni, én legalábbis azért kezdtem el, mert a gyerekkoromban nem volt televíziónk, és állandóan olvastam. El is kezdtem egy regényt, egy ilyen török tárgyú regényt, ahogy a magyarok gyepálják a törököket. Ez ilyen 11-12 éves koromban volt, aztán ezt így abba hagytam, de megvan valahol. És hát aztán utána volt egy ilyen hatás, ami a gimnáziumban, aminek a több alapja volt. Az egyik, hogy egy lány írt hozzám egy szerelmes verset, azon annyira elcsodálkoztam, hogy ilyet lehet csinálni, hogy, ugye, hogy ma is lehet verset írni, mert az iskolában úgy tanuljuk, hogy a
mind költők, halottak azok,
mind halottak valami régen, mind bácsi, tehát mindenki férfi, halott költő jó költő, mert az nem beszél vissza, stb. Így szocializálódunk, tehát az irodalom az valami régi dolog, valami múzeumi tárgy, ez borzasztó különben. Lényeg az, hogy ez volt az első impulzus, ez a szerelmes vers. A második az, hogy volt egy nagyon szép magyar tanárnőm, akit úgy nagyon tetszett nekünk fiúknak természetesen, minden nagyon erősen volt kifestve, és egyszer sose felejtem el, állt így az orrom előtt, a pad előtt, és olvasott egy József Attila verset, és megindult a szemfestéke, így lefele csorgott. És ez olyan hatása volt rám, hogy sose felejtem, máig nem felejtem el, mert akkor az merült fel bennem, hogy itt van egy ilyen szép fiatal nő, aki sír egy vers miatt. Ugye ebben biztos lehet azért valami, ebben a dologban. Hát tulajdonképpen ezek voltak az alapvető impulzusok az életemben.
Hát, hogyha ilyen régi dolgokról beszélsz, akkor egy kis bejátszót is készítettünk a kedvedért, meg a hallgatók kedvéért. A fiatal írók, költők szerzői estje az Angelika Espresszóban. Ez volt a sorozat címe 1986-ban. Beszélgető társad Linka Ágnes kolléganőnk, egykori kolléganőnk.
És a Vence Vera volt aki a verseket mondta, hát ha
pont,
igaz.
Pont 40 évvel ezelőtt történt mindez, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mit mondtál akkor a kezdetekről.
Az 1984-es év legjobb első kötette elismerést nyerte el Kukorelli Endre a Valóság édessége című verses kötetével. Történelem könyvtár szakos egyetemistaként 19 évesen beállítottál újságokhoz, hivatalos fórumokhoz, hogy itt vagyok, Kukorelli Endre, hoztam a verseimet. Visszautasítottak. Nem szegte ez a kedvedet?
Még a katona voltam, 19 évesen, amikor elküldtem az újításban írtozatosan rossz verseimet, és azokat visszakaptam természetesen, ami engem szörnyen frusztrált, és akkor el is határoztam, hogy ennek többet nem teszem ki magam, és nem is küldtem kb. 10 évig sehova semmit, és úgy írtam azért, mert ezt nem bírtam abba hagyni, de történész akartam menni, úgy gondoltam, hogy itt nem vagyok ilyen frusztrálásnak kitéve annyira. Aztán utána, mikor egyetemre jártam, akkor elkezdtük csinálni a bölcsészkar irodalmi újságát.
A jelenlét.
Igen. És akkor utána gondoltam, hogy még adom magamnak egy sanszot, és tettem egy tiszteletkört, és akkor utána már elfogadták a versenyt. Mert egyébként nem tartom ezt ennyire tragikusnak, ezt a dolgot, most már utólag semmiképpen sem, mert eléggé rosszul érezni most magam, hogyha azok a hátborzongató versenyek megjelentek volna akkor, amiket 19 évesen, sőt, még 25 évesen is írtam.
Hát hogy nevetett a közönség, bizonyos mondta. Jellemzője Kukoreli Endrének az őszinteség, ezt tudhatják a hallgatók. Edina, egy picit személyeset kérdeznék, hogy te hogyan találtál rá Bandinak a művészetére, mert hát magad is alkotó ember vagy, és hogy azért nem feltétlenül érdekesség az, hogy egy férfi alkotó miért lesz mintája, vagy egyáltalán vagy mestere egy női alkotónak, de azért ez is érdekes.
Mondjuk a kettő nagyon összefügg, mert az irodalmi munkásságom az nagyon kötődik Kukoreli Endréhez. Igen. Ő volt az első mentorom.
Igen. Szóval ő vett rá, hogy írjál.
Nem. Ő vett rá arra, hogy normálisan írjak. Nagyon vicces egyébként, hogy hogyan választottam őt ki. Teljesen ösztönösen, az Elle magazinban, ez egyébként arról is sokat árulkodik, hogy abban az időben körülbelül milyen viszonyom volt a szövegekhez, az Elle magazint szerettem megvenni, mert ott volt egy rovat, azt hiszem a Karafiát Orsolyával, hogy egy problémát női meg férfi szemszögből nyilvánvalóan elemelkedett ez a picike kis rovat a többi cikktől, szórakoztató volt, és ahogyan ott ez a Kukoreli Endre nevű kopasz csávó beszélt, az nekem olyan érdekes volt. Ekkor már nem voltam annyira fiatal, szerintem már 35 is elmúltam, és azt vettem észre így a privát életemben, hogy már nem tudom, hogy mit kell olvasni. Uh-huh. Bemegyek a könyvesboltba, és rám ömlik ez a sok akciós rossz könyv, és hogy kezdek az irodalomtól eltávolodni, ami egyébként gimnazista koromban kb. Megmentette az életemet, és csak azért, hogy jó könyveket tudjak találni, beiratkoztam egy kurzusra, ahol kortárs írók meséltek a saját maguk dolgairól, és Kukoreli volt az egyik. És egyszerűen csak így kíváncsi voltam, hogy jó, hát akkor nem csak publicisztikát tud az ember élni, hát ha valami több is van ebben, és akkor bejelentkeztem hozzá a saját szemináriumára egy nagyon szuper megható történettel, fel is olvastam, és ő pedig elemezte, aztán kimentem a WC-be sírni.
Úgy elemezted, Bandi?
Nagyon-nagyon fontos. Igen. Momentuma volt ez a pályámnak, és nem azért mentem kísérni, mert bárki is bántott volna, hanem...
Építő volt, igen, a kritika, nagyon, építő nagyon. Volt.
Úgyhogy szerintem ebben semmi, tehát ebben nincsen semmiféle gender kérdés, hogy most a mentor az férfi vagy nő.
Ja, nem is úgy
értettem. Hanem hogy hol tart...
Vannak olyan férfi szerzők, amilyennek én, Bandi, téged is látlak, akinek nagyon nagy a női olvasótábora, és nagyon nagy a női rajongótábora.
Ezt nem tudom, mindesetre...
De azt én meg tudom. Hát.
Oké, 1992 óta foglalkozom, úgynevezett kreatív írás. Igen. Kurzusokat tartok, és az Edina is valóban eljött egy ilyenre. Most egy, hogy kell viselkedni igazából az úgynevezett tanítványokkal? Ezt nem azért mondom, hogy úgynevezett, mert igazából az én elgondolásom az, hogy ez nem egy ilyen frontális oktatás, tehát nem arról van, hogy én tudom, hogy kell írni, és te meg nem tudod, és jól megmondom neked, hanem itt körbeüljük, úgymond egymás, persze nyilván én vezetem a öt esetben, és akkor beszélgetünk, szoros olvasás van, meg jó alaposan megbeszéljük a szöveget. Nagyon nehéz eltalálni azt, hogy kell beszélni egy szerzővel. És nincs rá pontos fogalmam, vagy nincs, nem tudom pontosan, hogy most kicsit meg kell ütni, vagy simogatni kell, vagy így meg úgy. Én még azt szoktam mondani, hogy meg kell próbálni, tudom, hogy ez baromi nehéz, ez a legnehezebb, rendesen beszélni, őszintén beszélni, úgy beszélni, ahogy beszélsz anyukáddal, meg a legjobb barátnőddel, meg a nem tudom kivel. Szinte sosem vagyunk eléggé őszinték senkivel, és velünk sem őszinte senki. És az írás az alkalmas arra, hogy őszintén beszélj.
Hát, hogyha így is hozzászoktál a szerzőkhöz, de úgy is hozzászoktál a szerzőkhöz, hogy könyvkiadással is foglalkozol egy ideje. Tehát igaz, hogy ez egy teljesen magán kezdeményezés, és
igen, valóban
elég nehéz sorsú dolog ez, de igen, csinálod.
Csináltam egy kis kiadót, az a neve, hogy Kert, minden betű után van egy pont,
igen.
Kert, és kiadtam 8 könyvet. Na most ez nem azt jelenti, hogy ilyen nagy kiadó lennék, hanem egy nagyon mini kiadó, és tök egyedül csinálom, tehát tulajdonképpen ez nagyon kimerítő, vagy fárasztó, és olyan könyveket adok ki, amelyek piacilag nem relevánsak, tehát magyarán ráfizetésesek. De nem baj, mert ez belefér az életembe, meg a körülményeimbe, tehát tulajdonképpen ez nem probléma. Persze jó lenne, hogyha az emberek megvennék ezeket a könyveket, mert nagyon jók különben,
és szépek is.
Igen, és tulajdonképpen ezt csak azért csináltam, mert mindig vágytam egy olyan kiadóra, amelyik nem egyszerűen csak ilyen könyvi gyár, hogy legyártja a könyvemet, meg nem tudom, forgalmazza, hanem van egyfajta csapat, amelyik így összedolgozik, nem kell egymást szeretniük az embereknek, mint egy futballcsapat úgy működik, hogy a futballisták se szeretik feltétlenül egymást, de az a helyzet, hogy passzolnak egymásnak azért, hogy győzzenek. Én régi futballista vagyok, úgyhogy...
Igen, úgyhogy de jó is, hogy most ezt mondod egyébként, mert én erre számítottam, hogy a fociról is beszélgetünk, és ezért kértük meg Kollár Árpádot, hogy egy pár szót ő is szóljon a születésnapi adásban hozzád, meg a hallgatókhoz. Ugye Szegeden él, tehát ott hívjuk telefonon most azonnal, hogyha vonalban van. Szervusz Árpi, itt vagy velünk?
Sziasztok, itt vagyok.
Jó estét kívánok. Na hát itt rögtön földobta nekem a focilabdát Bandi, tehát hogy a futball és a magyar irodalom az nagyon erős összefüggésben és kötődésben áll. Mindkettőtöknél egyébként.
Abszolút. Hát hatalmas, nekem hatalmas élmény volt, hogy játszhattam Cucurelli Endre ellen, és játszhattam vele egy csapatban is. És meg kell mondanom, hogy imponáló az a hozzáállása, hogy a focihoz hozzááll, az az attitűd. Ugye a foci az játék, de nem csak játék, vagy egyáltalán nem játék, tehát hogyha az ember pályán van, akkor győzni akar, és nem szöszölünk, nem maszatolunk. Tehát, hogy én Endrénél ezt éreztem az első pillanattól kezdve. És szerintem ez nagyon fontos.
De egyébként szoktatok ti írók panaszkodni, hogy ma már nem olyan a csapat, meg nem úgy jönnek össze, már nem annyian futballoznak a fiatalabbak közül.
Volt egy ilyen hullámvölgy, de most volt megint ilyen EP kupa Eszterházi emlékére a múlt szombaton, és hemzsegtek a fiatalok. Tehát a legújabb generációk között már megint úgy látszik, hogy divatos a foci. Ez örömteli számomra. A fair futball, és egyáltalán az életben a fairség, a korrektség szerintem az a legfontosabb. Hogyha egymással korrektek vagyunk, akkor versenyezhetünk is, tehát akkor jó a kompetencia is, tehát nem kell mindig kooperálni, hanem lehet ellentét is az emberek között, de az a lényeg, hogy korrekt legyen a játék.
Ehhez abszolút tudok csatlakozni, és azt tapasztalom, hogy most azt látom, hogy a fiatalok is egyre inkább ezt az attitűdöt képviselik, amitről te beszélsz, vagy amit te is a pályán képviselsz. Tehát, hogy van remény. Tehát, hogy a generációk között legalábbis a foci és az irodalom területén, vagy szimbiózisában van kooperáció és van kapcsolat.
És kell is akkor focis novellákat meg szövegeket írni, hogyha az ember focizik íróként?
Van egy könyvem, az a cím, hogy Pálya, igen. És ez tulajdonképpen ilyen sporttárgyú szövegek, elsősorban 80%-ban futballról szólnak természetesen, úgyhogy ilyen eszék, meg kis novellák, meg vers is, meg minden, úgyhogy ez engem persze foglalkoztat nyilvánvalóan, de igazából nem vagyok szakember, ez nem értek, noha 0 éves koromtól focizom, apám az 5-ös gimnázium csapatába focizott két háború között, a három sárosi fivér volt, ezt nyilván minden foci ismerő tudja, úgyhogy aztán kilít 5 éves koromban a Fradi pályára, és akkor fociztam is a Fradi kölyökben 4-5 évig, úgyhogy aztán továbbra is, ezt még mai napig is megtartottam ezt a jó szokásomat.
Hát most Kollár Árpád azért nincs itt velünk, mert aztán hazaszaladt a múlt hétvégén mégis a foci meccs elől, ugye?
Lemaradtam róla.
De nem jellemző.
És betegség miatt. Nem. Eszembe jut, hogy egyszer Endrével pont arról beszéltünk, hogy milyen szomorú, hogyha elmarad a szerda esti, vagy a péntek esti foci. Tehát, hogy olyan nincs, hogy az ember hiányzik ilyen alkalomról. Tehát ha lábra tud állni és kap levegőt, akkor ott kell, hogy legyen. Hát én se lábra nem tudtam állni, se levegőt nem kaptam sajnos.
Na hát kicsit pihent ki magadat, és majd máskor szeretettel várunk, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Én köszönöm.
Köszönjük.
Szevasz.
Sziasztok.
Közben beszéljünk erről a ma este, és még a hétvégén is hallható hangjátékról. Azt mondta Edina itt előtte, amielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy ez az egyik legjobb mű.
Hát számomra.
Na, de miért?
Hát egyrészt azért nagyon pici voltam, de azért vannak emlékeim a szocializmusról, a banán-narancs kérdés feltétlenül, tehát van benne érintettségem is, de a ROM különösen azért tetszik, mert nem egy dokumentum regény, bár azt hiszem, hogy így apostrofálják, hanem egy nagyon személyes történet kapcsán tudok rákapcsolódni erre a történetre, és nagyon tetszik nekem a nyelve, ami olykor olyan lírai tud lenni, hogy bele is kerülök azokba az évekbe is, amikben nem tudok. A dallam például, hogy előjönnek benne ezek az akkori úttörő dalok, meg táb, szinte szaga van, meg hangja van.
Külön említette Bandi azt, hogy milyen fantasztikus zene szerkesztődött itt a hangjátékba.
Én a szerkesztőt gratulálok a szerkesztőnek, mert annyira eltalálta ezt a kezdő dallamot, ezt a kezdő szép, ezt kell mondjam, szép szovjet kommunista propaganda zenét, ugye a nácik is tudtak szép zenéket csinálni, tehát ez nem függ attól, hogy egyetértünk-e velük, vagy nem, de tényleg nagyon-nagyon szép dallam.
No, hát megjött közben Szirák Péter, akit köszöntök szeretettel, jó estét kívánok.
Én is köszöntök.
Tehát a ROM címűről beszélünk, és itt az került szóba, hogy ez a legjobb műve Kukorelli Endrének, mármint ami a prózát illeti.
Hú.
Vagy így kérdezem.
Hát az egyik legjobb biztosan.
Uh-huh. És miért vajon?
Nekem ez tényleg az egyik kedvencem, mert felidéz nagyon érzékletesen egy kort, amit nagyon jó érzékel ragad meg, és hát eredetileg egy kísérleti jellegű regény, de regénynek is nagyon találékony, nagyon eredeti.
Na most ezt tudniuk kell a hallgatóknak, hogy Péter behatóan foglalkozik Kukorelli Endre egész eddigi életművével, tehát költészetével és prózájával is, de miért ragadta el ennyire?
Majdnem 40 éve először csak látásból ismertük egymást, kicsit később meg jobban, talán jobban összebarátkoztunk, mondhatjuk. Tehát régóta ismerem, és hát először persze, mint hogy az időrendben is így alakult, a költészete ragadott meg, de már 1990-ben a Memória Part című kis prózákat tartalmazó kötete is, tehát látszott, hogy egyformán van érzéke a versekhez és a prózához is. Hát szerintem egy nagyon eredeti alkotó, aki persze mondjuk a költészetben a Tandori Petri hagyományt folytatta, de abban nagyon eredeti ízekre, vagy eredeti ösvényre talált tulajdonképpen. Nekem nagyon tetszett mindig ez az elakadó, ez a bizonytalanságot, vagy látszólagos bizonytalanságot mutató, és sok nyelvi eseményt létesítő, vagy generáló költészet, és a próza is tulajdonképpen hasonlóképpen működik, mint a költészete. Úgyhogy egy nagyon eredeti alak, aki irodalmi szereplőként is nagyon, nagyon jelentékeny, mert egy olyan költő, aki sokat foglalkozik a közélettel is.
A közélettel is, meg a fiatalokkal is, meg más írókkal, a közösségi, igen, ezzel kezdtük tulajdonképpen a beszélgetésünket. Igen. Na most, hogyha már így a próza felé megyünk itt a beszélgetésben, mindannyiatokat kérem, hogy a családregény műfajáról Cucorelli Endre esetében beszéljünk. Tehát értem én azt, hogy ugye ezt az egészet, amit történt velünk, vagy ezt az elmúlt századot, ezt máshogy nem nagyon tudjuk megértetni az olvasóval, csak családregényen keresztül. Ebből indultál ki, Vandi?
Mindenkinek van egy anyaga, ugye a saját élete, és igazából azt se lehet mondani, hogy még abban is túlzottan kompetensek lennénk, de nyilván talán abban vagyunk a leginkább otthon, igen, hogy így mondjam. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor ezt az anyagot mozgatom, az nem azt jelenti, hogy önéletrajzot írok, sőt, ezek egyáltalán nem önéletrajzi típusú szövegek. A legjobb kis anekdóta ez a ezt szoktam mesélni, hogy anyukának odaadtam a Tündérvő című regényemet még 2002-ben vagy 2003-ban járt meg.
Igen,
és akkor ez E-per egyben van, tehát egyes szám első szemében van írva, és anyukám, aki egy nagyon intelligens szupernő volt, visszaadta 4 nap múlva, azt mondta, hogy ezt nem olvassa tovább, mert semmi sem stimmel benne. Na most én hiába mondtam neki, hogy de én nem életrajzot írok, meg nem memoárt, vagy ilyesmi, és ezt tudomásul vette, de mégis bosszantotta ez a dolog. Most így vagyunk mi valamennyien, tehát mi valamennyien referenciálisan olvasunk, nem is tudunk nem úgy olvasni, ez nyilván valami antropológiai sajátosság. Gondoljunk bele abba, hogy mit tudom én, mikor egy horror filmet nézel, akkor pontosan tudod, hogy ott nem ölnek meg senkit, hanem csak paradicsom van. Mégis megijedsz, mégis félsz, szorongsz. A gyerekek is ugyanígy vannak azzal, hogy tudják, hogy nincs hétfejű sárkány, de amikor belépnek a történet terébe, mondjuk a mese terébe, akkor ott elfogadják a viszonyokat, és ott van hétfejű sárkány. Tehát ez így működik a mesével.
Vagy úgy vannak, mint ahogy Popper Péter tanár úr mondta annak idején, hogy tudják a gyerekek, hogy nincs az ágy alatt a mumus, mert tudják, hogy a szekrényben van. Edina?
Még a rommal kapcsolatban jutott eszembe az, hogy attól olyan erős, hogy nem az események a fontosak benne, hanem közelebb kerülök ahhoz, hogy az embereket milyen mechanizmusok mozgatják, és ahogy te is mondtad, hogy közelebb tudok ahhoz kerülni, hogy hogy történhetett meg. Ez egyébként a ma nagyon-nagyon aktuális, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy azonnal olvassa el a romot, mert...
Meghallgassa meg itt.
Meghallgassa meg. Mert pont attól, hogy egy családon keresztül, vagy a családból is egy olykor gyermeki nézőpontból látjuk ezt, jobban meg tudjuk érteni azt is, aki kommunistázott, azt is, aki ragaszkodott valamiféle szociális Jézus Krisztushoz, mert hogy az emberek, a családban levő emberek egymáshoz való viszonyáról tudunk meg sokat ebből a könyvből. Szerintem többet megtudunk róla, mint hogyha teljesen konkrét történelemkönyvet olvasunk végig erről az időszakról.
Péter?
Igen, ugye a Róma Tündérvölggyel és a Házháború halottal egy trilógiát alkot. És hát az a szerencsés összefüggés is fönnáll, tehát azért is olvastam ezeket a műveket, sőt írtam is ezekről szívesen, mert én egyébként mostanában a családregény műfajával foglalkozom, az utóbbi 50 év magyar családregényeivel, és hát ebben a sorban a Cucorelli trilógia, meg egyáltalán ahogy ő a családregény műfaji mintázatához nyúl, az szerintem nagyon érdekes és nagyon, nagyon eredeti dolog. 2 olyan aspektusa van mondjuk az elmúlt 50 év minőségi magyar irodalmának, amiben van valami olyan jellegzetesség, ami csak az irodalomra jellemző. Az egyik az magának a családi életnek, családi boldogságnak és boldogtalanságnak a megragadása. Ez mondjuk tematikus, motivikus értelemben egy nagyon fontos irány, és a másik pedig a gyermekiségnek a megszólaltatása, és most nem gyerekirodalomra gondolok, hanem arra gondolok, hogy az igazán összetett minőségi irodalomban a gyermekhangnak a megteremtése, vagy a gyermeki perspektívának a megteremtése az kulcsfontosságú, mint hogyha az irodalom itt találta volna meg azt a hatásmechanizmust, amit semmilyen más médium nem tud helyette megcsinálni. Ugye a sorstalanságtól a családregény végén Barnás Ferenc a 9-ig olyan sok művet lehetne felsorolni, ami ilyen értelemben érdekes, és a Cucorelli Bandi családregényeiben is van egy ilyen aspektus, tehát a gyerekkornak a felidézése, mint amilyen nagyon erősen irodalmi effektusoknak a sorozata. A család akár a nehezen összetartható széteső család, akár a megőrzött, megóvott valaminek betudható módon megmaradt család kulcsfontosságú az életben. Tehát éppen ezért, amikor a családról szól az irodalom, akkor tulajdonképpen az életről szól. Arról szól, hogy már nagyon hosszú ideje, és lehet, hogy ez már nem tart sokáig, nem tudom ezt megjósolni, de nagyon hosszú ideje családi keretek között élünk. Tehát az élet lehetőségeinknek, az életminőségünknek az alapja az, hogy ebben a közösségben élünk, és nem véletlen, hogy az irodalom ilyen részletességgel és ilyen gyakran firtatja azt a kérdést, hogy milyen a családban élni. De hát a klasszikusok is feltették ezt a kérdést, hogy ugye a családi boldogság milyen, és milyen a családi boldogtalanság, és a Tündérvölgy, és a másik két mű is tulajdonképpen ennek a hagyománynak a nyomdokain jár.
Igen, hát most mondom a kedves hallgatóknak, hogy a Házháború halott című regény éppen most kerül feldolgozásra, tehát idén hallgathatják majd meg a hallgatók, amint elkészül ennek rádióverziója, és hát ezt a mostani művet is akkor ennek a egészében kellene, hogy hát ajánlom, hogy úgy figyeljék meg, bár önmagában is megáll ugye mindegyik darab. Hát még akkor itt a végére, beszélgetésünk végére, hogy még egyszer köszöntselek születésnapodon, Bandi, és annyit még mondjál kérlek a hallgatóknak, hogy most éppen ezekben a mostani időben, hogy így születésnapodban mi foglalkoztat?
Sok minden projekt gondolom. Van. Igen. Most lesz egy ilyen színházzal kapcsolatos könyvem, amiben benne lesznek a színdarabjaim, meg a színházai szövegeim, meg hát írok egy regényt, aminek az a címe, hogy Egy uli lány, és tulajdonképpen ez 1936-ban játszódik. De ezt mondanám, hogy a családom az igazán, hát ha lehet ilyet mondani, kicsit nagy szó, de tényleg a kommunizmus áldozata, tehát az egész családom ki volt telepítve, és úgymond mindent elvettek tőlük, és borzalmasan szegények voltunk annó dacon. Már apukám egyébként katonatiszt volt, ilyen rendes hortista katonatiszt volt, és Brianszki erdőben volt partizánvadász, orosz fronton, és mikor hazajött, akkor elég sokáig nem kapott állást, mert minden nem volt vele semmi probléma, tehát, de mindesetre a családunkat nagyon megviselte ez a kommunizmus, és tulajdonképpen azért kezdtem ezzel a témával foglalkozni, mert valóban, ahogy mondtad, van egy ilyen erős, konkrét családi érintettség ebben, hogy mi a családunk hogy élte meg azt, amit mind közönségesen kommunizmusnak neveztek, legalábbis nálunk, és ez nagyon nyomasztott engem mindig. Az igazság, mert kezdem unni a saját magamat ebben a tematikában, tehát most el akarom ereszteni ezt, de csak úgy tudom elereszteni, hogyha lesz egy harmadik kiadása is ennek a könyvnek, ami hát kétszer akkora lesz, mint a második kiadás, úgyhogy most ezen is dolgozom, úgyhogy ezt végig le akarom zárni, ezt a témát.
Hát szeretettel várjuk ezt a kötetet is. És köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönöm,
és köszönöm, hogy köszönjük együtt szépen. Ünnepelhettük itt a magunk módján Kukorelli Endrét. A hétvégén tovább folytatódik a ma elkezdett sorozatunk, második, illetve a harmadik részsel itt majd a Rádiószínházban. Tehát most következik majd a Róm első része. A művet egyébként rendezte Zoltán Gábor. Vendégeim voltak itt a stúdióban Tallér Edina, Szirák Péter és Kukorelli Endre. Most jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő, Völgyi Tóth Zsuzsa.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Rom. A Szovjetunió története. Írta Kukorelli Endre.
Kedveseim, Milyen évezredet írunk? Boris Pasternak e versekről. Egy Wiepersdorf nevű, Berlintől nem túl távoli kelet-német falvacskába felülsz a biciklidre, és az egyik rendesen karbantartott, térképen nem jelölt erdei földúton nekieredsz, egyszer csak valamelyik szovjet katonai támaszpontra bukkansz. Olyan, mint a mese. Ha nem is az. Hanem egy valahai szovjet bázis romjai. Berlin körül a háború vége óta, úgy 45 évig folyamatosan, 1 millió szovjet katona állomásozott. Legalábbis a Wiepersdorfi kocsmáros szerint. Nyilván nem számolta meg őket. És szerintem az éveket se nagyon. Mert minek? Hát senki se számolt. A szovjetek maguk sem. Vagyis ők biztosan számoltak. Minden erősen számon volt tartva. Viszont minden rosszul. Biztos, hogy rosszul számoltak, mert nem számoltak jól. És ezért van a rom. Ez a romhalmaz, akárhová nézel. Csak el kell indulnod tetszőleges irányban. 1 millió. Maradjunk ennél a szép kerek összegnél. Az hány nulla? Én nem komcsisztam ki magam. Azt hiszem, nem is tudok. Elfelejtettem, mielőtt még igazából megtanultam volna. És most ki kellene találnom. Azután kitalálni hozzá azt is, amire vonatkozik. A formát, amiben cirka 40 évig éltem. És ami úgy hullott szét, eltűnt, az emlékezetből tűnt el, hogy csak a képzelet segíthet. A tódítás. Mese. A mozgalmi dalokat nem ismertem. Ez gyereküdültetéskor derült ki a Pilisben, Zsíroshegyen, egy úttörő táborozásnál. A tábortűz mellett énekeltünk, óvodás, apró kommunisták, és mindenki ismerte a dalokat, kivéve engem. Mert én, pedig nagyon, de nagyon szerettem volna, ha ismerném, nem ismerem. Honnan tudták? A többiek. Anyukája otthon énekelte neki a Varsavi Jankát, vagy Avanti Popolo. Karénekese tanultuk, hanem már azonnal énekeltük is. Minden gyerek fújta, csak én nem. Kivétel én. A dallamot igen. Szép dallamok, fájdalmas, diadalmas. Gyorsan megjegyeztem a szovjet himnuszt. Aztán odafigyeltem, és megjegyeztem a szöveget is. Félig meddig. Kovácsolt a frígy, egysége, hatalma. Néhány fehér folt a szövegtestem. De honnan vette a Takács Gábor? A zsarnokság, dő, zsöltés, ültet torát, és száz ezrek vérével festette bí borát. Ez tényleg szép. Nem derült ki, hogy honnan. Persze ők kommunisták, és onnan. Von Haushaus. Engem meg kihagytak. Kívül pedig pocsék rossz. Kívül vagy, de azt nem szeretnéd, és nem érted miért. Emlékszem egy karácsony délutáni vitára, ahogy a keresztanyámmal vitatkozom a kommunizmusról. Az is pocsék rossz volt. Néha beleszólt az anyám, aztán fölállt az asztaltól, kiment, visszajött, leült szemben velem, azt mondta, hogy most már hagyjuk abba. Nem hagytam abba. Kiment a konyhába mosogatni. Bejött megint. Kisfiam, hagyd abba, jó? De miért? Miért kéne abba hagynom? Azért, mert igazam van. Azért, mert ők biztos kívül vannak, és miattuk kívül rekedtem én is. A reménytelen hülyeségük miatt. Világos, hogy amit mondanak, az nagyjából hülyeség. Urak nincsenek. Urak ugyanis egyáltalán nincsenek, mert mitől volna úr bárki a másikhoz képest? Miért jó, ha nekünk több ezer holdföldünk van, másoknak meg semmi? Hogy lehetne abba belenyugodni? Miért hagyná az Isten? Miért lenne Isten? A keresztanyám férje, Budapest helyőrségparancsnoka a 10-es években. A családot kitelepítették. Abból élt a keresztanyám, hogy nyelveket tanított, angolt, németet és franciát. A háború után megtanult oroszul is. Egy gimnáziumban orosz tanár. A nagyapám mérnök, a fővárosi villamosművek műszaki főfelügyelője. Klagenfurtban született, német anyanyelvű. Örült az Anschlussnak, hallgatta lelkesen Hitler beszédeit a rádióban. A háború után a gazműveknél villanyszerelő, brigádvezető. Brigád. Volt brigádnaplójuk. Az anyám budai úri lány. Nagyjából bálozással foglalkozott. Benne van a fénykép egy csomó színházi életben. Amikor születtem, a sertésvágóhídon dolgozott, itthon pedig munkaidő után az apámmal pulóvereket kötöttek. Az apám hivatásos katonatiszt, főhadnagy, a székesfehérvári harmadik gyalogezdet első zászlóalja első századának parancsnoka. Ukrajnában, a Brjanszki erdőben úgynevezett partizán vadász. Súlyosan sebesült. Németországba vitték, ott került fogságba. 46-ban jött haza. Aztán államosították a nagybátyja likőrüzemét, ahol dolgozott, és nem kapott állást. Az apám unokatestvérei katonatisztek, földbirtokosok, gazdálkodók, tisztviselők. Meg ehhez hasonlók. Urak. Így nehéz koncsizni, szerintem. Nem könnyű. Tulajdonképpen nekik kéne. A komcsiknak, saját maguknak. Vagy nem? Nekik kellene elkezdeni, elintézni ezt az egészet. Mindenkinek a sajátját. De nem, mert mindenki, mivel szerinte a másiknak eszébe se jut, és ez tényleg így is van, mind a mások dolgát intézi el. Másokat intéz el. Nálunk például a csütörtök esti bridge party folyton a viszonyok, azt hiszem meglehetősen lapos, noha jogos, taglalásával voltak elegyítve. Szítták a rendszert. Főleg a Miki bácsi, meg a Loli néni, de az anyám is. Dühítő. Dühített. Akkor fogalmam se volt, mi az, ami nem tetszik. De ha előtt vagy néha, vagy csak egyetlen egyszer is a saját tévedéseiket és hülyeségeiket vették volna sorra, hirtelen nem lett volna mind őengenem. Mert az meg nekik kellett volna, vagy hogy is, de eszükbe se jutott. Az apám nem komcsizott. Ezt valahogy kihagyta. Nem szólt bele. Írta a robbereket, számolta, hogy ki nyert. Egy filléres alapon. Nem mintha más lett volna a véleménye. Nem mintha magasabb színvonalhoz ragaszkodott volna, hanem mondjuk úgy, szemérmből nem. Én sem hiszem, hogy ez színvonal kérdése lenne. Minden jogos, minden alig artikulált indulat. Mégis legjobb olyankor elmenni onnan. Érted, de nem tetszik neked. És ami nem tetszik, azt hogy tarthatnád igaznak?
Yeah.
Washington, Wien, London és Cegléd, rossz ember úgyis csak mutatóba lesz még. József Attila, jónál jobb. Először is valahogy oda bekerülsz. Ha be akarsz jutni egy elhagyott orosz katonai támaszpontra, át kell másznod egy földhányás tetején fahasábokból összehordott, szöges dróttal megerősített, már csak nem teljesen összedőlt, elkorhadt mohos kerítésen. Alig látható ösvény, leszaggatott drótháló. Széjjel hajtogatod, lehajolsz és bebújsz. Na most ott bent, az már biztosan a Szovjetunió. Épp olyan, ahogy Andrej Tarkovszky fényképezte a Stalkerban. A Szovjetunió az, hogyha elindulnál bármely irányba, ha nekiindulsz, kisvártatva belekerülsz a Stalker című filmbe. Az a Szovjetunió, amikor nem gonoszságból, butaságból vagy tréfából, nem is azért, mert kitalálták, hogy ők ekképp szórakoznának, mindent, de mindent elpusztítanak, és az, amit a pusztulás helyére építenek, az is mind, nincs semmi kivétel, csupa pusztítás. Nem épp terv szerint, nem azért történik így, mert így van tervbe véve, csak ilyen a rend. Ez a forma. Ha pedig a szovjetek valahonnan kivonulnak, akkor, nyilván így szól a parancs, mindent összetörnek, amit nem visznek magukkal. És csak a Szovjetunió marad, azt nem viszik magukkal. Az orosz kommunizmus, írta Jászi Oszkár, Magyar Kálvária, Magyar Feltámadás, egyrészt felosztotta a latifundiumokat, ami eminenter individualista, antikommunista cselekedet. Másrészt a kapitalizmust despotikus szocializmussal, helyesebben államkapitalizmussal helyettesítette. A szabad verseny legális formáit ugyan megszüntették, és ennek ára az olykor 12 órára fölemelt munkaidő, a Taylor rendszer, a munkaüzemek katonai vasfegyelme, s mindenek fölött a munkásság költözködési jogának elkobzása, a röghöz kötöttség egy új rendszere, a sajtó és propaganda szabadság teljes megszüntetése volt. De illegális formái, a csempész és lánckereskedelem soha nem is sejtett jelentőségre jutottak. A profit megszűnt. A többletértéket viszont nem a munkásság élvezi, ellenkezőleg a nagy tömegek standardja nagyon lesüllyed. Hanem a vörös militarizmus, bürokrácia és propaganda szervezet az új arisztokrácia táplálására fordítatik. Jászi szerint 1920-ban, vagy lehet, hogy már 1919-ben leírta. Ebből csak a Taylor rendszer avult el. Mert Istenem, Taylor, mit tudhatott az a Taylor? Meg aztán nem volt még kollektivizálás. Csak 1932-ben volt. És akkor 6 millióan éhen haltak. Ám de az még odébb van. A magyar kommün tapasztalatai, így Jászi, mindezeket a levezetéseket és megfigyeléseket csak megerősítették. Persze a kísérlet túl rövid volt arra sem, hogy a rendszernek minden logikai következménye eljusson végső eredményéhez. Azonban mindenki, aki nem fanatizált vagy nem rosszhiszemű, teljes világossággal láthatja a bolsevista kísérlet összes tanulságait. Na most... Ama 133 nap után, ezt a számot ugyebár bizonyos évjáratok felett valamennyi magyar ismeri, így tudható már, jóval Sztálin előtt, a koncentrációs táborok előtt. Kelet-Európa orosz megszállása, Rákosiék, a koncepciós perek, a felkelések vérbetiprása, a hihetetlen nyomorúság, mindenre kiterjedő, elképesztő bornírtság, a szabadság évtizedekre szóló teljes beszüntetése előtt. Dmitrij Mereskovszky, jövendő csőcselék, 1906. Egy dologtól féljetek, a rabságtól. És minden rabság legrosszabbikától, a nyárspolgáriságtól. és minden nyárspolgáriság legrosszabbikától, a durvaságtól, mert hogy az uralkodóvá lett rab, maga a bárdolatlan Fatuskó. Persze. Hisznek. Hitt, persze, József Attila is, Arthur Köszler, és Sinkó Ervin, és milliók. Párizs, Berlin, Moszkva és Szeged. De hogy valakinek ilyeneket lehet olvasni, csak 1956 vagy a 68-as prágai bevonulás nyitotta volna fel úgymond a szemét, akkor nagyon be volt ragadva az a szem. Vagy azért lép be a pártba, hogy ő majd belülről megváltoztatja? Mégis mit változtatna meg ott, belül? Csak azért mondom ezt, mert itt egyetlen pardon még el nem hangzott. Azért ilyen ciki hely Magyarország. A komcsiaival, meg a komcsizóival együtt. Azzal együtt, hogy nem lehet komcsizni, és ahogy mégiscsak csinálják, mert elfelejtettünk egymástól bocsánatot kérni. Magunkon kezdeni el. Most nem azokra gondolok, akik valamit csináltak. Nem a fanatizáltakra, vagy a rossz hiszeműekre, mert azokra nem gondolok. Hanem azokra, akik nem csináltak semmit. Vagy majdnem semmit. Keveset. Sokat, de nem eleget. Azokra, akik csak úgy, miközben reggel szépen fölkeltek, azután pedig estve lefeküdtek. Legitimálták a rendszert. Meg még álmukban is. Egy levegőt szívtak vele. Hogy most maradjunk a példakedvért azoknál, akik írással foglalkoznak, abból élnek, éppen ők ne tudták volna. Belőlük él, belőlük is a rendszer. Minden, de minden megjelent írásukból is. Szöveg pedig az aztán volt elég. Volt és van szövegelés. Ám ha jól tudom, Nádas Péter Sasha Andersonján túl egyetlen tisztázó szöveg sem. Meg Rubin Szilárd 1982-es november 26 élet és irodalom derűs borzalmakjain kívül. De arra meg ki emlékszik? Mert én ugyan nem. Földényi F. László mutatta egyszer, mint unikumot. Eltette magának. Tehát, hogy mondjuk bárki leírta volna, én így és így csináltam. Nem magyarázom meg, hogy miért, és bocsánatot kérek, hisz csak bocsánat lehetséges, és minden magyarázat lehetetlen. Például, hogy most ezt a példát hozzam, az én annak idején megjelent verseim, függetlenül attól milyenek voltak, a rendszert legitimálták. Emlékszem rá, ahogy legitimáltam. Úgy csináltam, hogy először is leadtam az anyagot. Aztán örültem, hogy elfogadják, aztán meg örültem, amikor megjelent. Még fizettek is. Fizettek érte, én pedig örültem, és féltem. Így együtt. És volt, amikor annak örültem, amitől félnem kellett volna. Én, aki jelentéktelen s nevetséges dolgok miatt szorongtam, megállapítom, hogy mindezekben nincsen társam a földön. Fernando Pessoa, Kálnoki László fordítása. Valamilyen módon, hűha, ebből balhé lesz, inkább ha valakinek nem tetszik, rögtön vissza is vonom, még a hazai szamizdat is legitimált, amennyiben fölmérték, mit kockáztatnak. Pedig ők tényleg csak ráfizettek. Mert kizárólag, ha szabad ilyet mondanom, az 56-os hősök és Jan Palach nem legitimáltak. Hát ne nagyon ugassunk. Minden komcsizó meg acélozó, ha nem veszi bele magát, az ő emléküket gyalázza meg. Nem, mintha ez így nem volna már túl sok. Nagy szavak, túlzottan kis helyen. írtó kicsi helyen élünk. És bizonyos szavak egyszerűen nem arányosak ide. De ezt csak úgy mondom. Nem igen szeretném bizonygatni.
És a fák lombja dús lett, madár fittye hangzott az erdőkön át. Tavasz hozta ét, és ha nyílnak a kertek, így ünnepli népünk a föld nagyfiát. Leni, te vagy a gyűlölet,
következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.